A törvényes öröklés rendje szerint az élettársak főszabályként nem örökölnek egymás után. Erre az esetre lehet megoldás, ha az élettársak végrendelkeznek egymás javára, vagyis végrendeleti örökösnek nevezik meg egymást végrendeletben. Ha ez megtörténik, az élettársak örökölni fognak egymás után, mondta az Inforádiónak nyilatkozó közjegyző helyettes. Raus Csaba hozzátette, a dokumentum elkészítésénél fontos az alaki szabályok betartása. A géppel írt végrendelet nem számít saját kezű írásnak, de ez sem lesz érvénytelen, ha két tanú igazolni tudja, hogy előttük írta a végrendeletet a végrendelkező, illetve azt, hogy sajátjaként ismerte el az aláírását. A részletekről Raus Csabával beszélgettem. Mindannyiunk életében eljöhet az a pillanat, amikor végrendeletet szeretnénk írni, tenni, nyilatkozni. A telefonnál itt van Raus Csaba, közjegyző helyettes. Az élettársaknál nagyon másképp megy a dolog a szabályozás miatt, mintha mondjuk alapesetnek a házastársakat veszik?
Azt kell tudni az élettársak esetén, ami nagyon fontos, szignifikáns különbség a házastársakhoz képest, hogy az élettársak törvény erejénél fogva egymás után nem örökölnek. Van a közhiedelemben olyan tévhit, mert szerint bizonyos együtt eltöltött idő vagy együttélés következtében ugye örökölnek egymástán az élettársak, ténylegesen azonban a polgári törvénykönyv még csak nem is közeli hozzátartozóként tekint az élettársakra, hanem ők minden esetben csupán egyszerű hozzátartozónak minősülnek. Így a törvényes öröklés rendje szerint az élettársak egymás után főszabályként nem örökölnek. Ebben a tekintetben lehet megoldás az, hogyha az élettársak egymásra végrendelkeznek, tehát végrendeletben egymást a végrendeleti örökösnek nevezik. Ebben az esetben ugye örökölni fognak a végrendeletben foglaltak szerint egymás után a túlélő élettársak.
Mennyire bonyolult egy élettársak által egymás javára tett végrendelkezés? Az ember úgy emlékszik rá, hogy tulajdonképpen egyszerű dolog ez, az alaki szabályokat kell nagyon betartani, de az akaratunk végeredményben szabad.
Én úgy gondolom, hogy tartalmilag nem bonyolult egy ilyen végrendeletet elkészíteni, ami nagyon fontos, azok az alaki szabályok. Az alaki szabályok odafigyelésével kell mindig eljárni, tehát adott esetben mi többféle végrendeleti típust különböztetünk meg. A lényege az egész eljárásnak az, hogyha saját magunk írjuk a végrendeletet, és azt keltezéssel ellátjuk és aláírjuk, illetve hogyha különálló oldalakból áll, akkor oldalszámozással is ellátjuk, akkor az minden esetben egy alakilag érvényes végrendelet lesz. Nem számít saját kezű írásnak, ugye a géppel írt végrendelet, ez minden esetben gyakorlatilag más által írt végrendeletnek minősül, de ez sem lesz érvénytelen, amelyben kettő darab tanú igazolja azt, hogy előttük írta alá ezt a végrendeletet a végrendelkező, illetve azt, hogyha előttük sajátjaként elismerte az aláírását. Itt a tanúk minőségét nagyon fontos, hogy minden esetben fel kell tüntetni. Az oldalszámozásra vonatkozó előírás itt is él, tehát szükséges különálló labból álló végrendeletet oldalszámozással is minden esetben ellátni.
2022-t írunk. Ha a géppel írt végrendelet nem számít saját kezűnek, akkor mondjuk a számítógéppel írt fájlokban megőrzött sem számíthat annak?
Nem számít saját kezűleg írt végrendeletnek, ettől nem lesz érvénytelen, csak szükséges hozzá a tanúknak az aláírása, illetve még egy fontos szempont van, ugye ügyvéd is készíthet magánvégrendeletet, illetve van lehetőség úgynevezett közvégrendelet készítetésére közjegyző előtt. Utóbbinak, hogyha közjegyzővel készítettünk ilyen végrendeletet, ahhoz fűződik az az előny, hogy van egy végrendeletek országos nyilvántartása megnevezésű regiszter, egy nyilvántartás, amiben jogszabályi kötelezettség a végrendelet készítő közjegyző részéről, hogy ezt 72 órán belül az elkészítését követően bejegyezze be a nyilvántartásba. Egymás között úgy szoktuk ezt megfogalmazni, ebben az esetben biztosan nem a fióknak készül a végrendelet, tehát minden esetben ugye a hagyatéki eljárás miután az önkormányzat jegyzőjétől átkér a leltárfelvétel után az eljáró közjegyzőhöz, ő ezt a nyilvántartást úgy azzal kezdi gyakorlatilag az eljárását, hogy lekérdezi ezt a nyilvántartást, hogy van-e érvényes végrendelet, vagy bejegyzeti végrendelet. Ha van ilyen, akkor bekéri a végrendelet hiteles kiadmányát, vagy eredeti példányt, hogyha letétbe adták közjegyzőnél. Itt visszacsatolnék még arra egyébként, hogy arra is van lehetőség, amennyiben géppel, tehát számítógéppen megírunk egy végrendeletet, kinyomtatjuk és aláírjuk, keltezéssel ugye eljárjuk, akkor az is lehetséges, hogy ezt egy közjegyzőnél letétbe adjuk. Ez azért fontos eljárás, ez a közjegyzői letét, mert amellett, hogy ez is belekerül ebbe a nyilvántartásba, ebbe a végrendeletek nyilvántartásába, amellett fűződik hozzá egy olyan joghatás, hogy az alaki hibákat, tehát kvázi, hogyha nincs két tanúval ellátva, akkor ez a közjegyzői letétbe vétel gyakorlatilag kiváltja, tehát ugyanúgy alakilag érvényes végrendelet lesz, jól lehet két tanú nem írta alá a géppel megírt, megszerkesztett magánvégrendeletet.
Mi történik akkor, hogyha az élettársaknak vannak külön-külön hozzátartozóik? Szüleik, gyermekeik, elképzelhető. Lehet akkor róluk is ebben az egymás javára tett végrendeletben rendelkezni, hogy ők mit kapjanak és mit ne?
Természetesen itt teljes mértékben a végrendelkezőnek a szabad akarata érvényesülhet. Itt tulajdonképpen kevés megkötés van. Lehet általános örökös nevezni, tehát azt mondom, hogy az élettársam örökölje minden vagyontárgyamat, bárhol felettő ingó és ingatlan vagyonomat, de mondhatom azt is, hogy a közösen lakott ingatlan adott esetben olyan törvény által biztosított jogot is lehet, ami a házastársnak biztosított jogot lehet alapítani, hogy például holtig tartó haszonélvezeti joga legyen a túlélő élettársnak az ingatlanon, a közös alkott ingatlanon, és akkor ugye a gyermekek az ő halálával, vagy a más gyermekek, az örvényes öröklés rendje szerint, hogyha külön másképp nem rendelkezett a végrendelkező, akkor megöröklik majd ezt az ingatlant. Tehát tulajdonképpen a saját rokonok javára is lehet végrendelkezni, hát azt is mondhatom, hogy a ingatlanaimat X, a gépjárművemet, bankszámlámat pedig Y örökölje. Tehát bármiben a törvényes öröklés rendjétől el lehet ugye térni. A törvényes öröklés rendje, még egyszer hangsúlyozom, akkor lép életbe, hogyha nincs kifejezett végrendelet, ami alapilag és tartalmilag is nem kerül kifogásolásra ugye a későbbiek során, az eljárás során.
Hogyha van egy kifogástalan végrendelet, amit az élettársak egybehangzóan egymás javára tettek, akkor ez a lehető legerősebb dokumentum, ami ezt a vagyoni viszonyt szabályozza? Vagy előállhat később bárki bármilyen más dokumentummal, abból a célból, hogy ezt felülírja?
Hát ez kicsit összetettebb kérdés, de azt kell erről tudni, főszabályként próbálom a lényeget összefoglalni. A időintervallum tekintetében egy később tett végrendelet, az főszabályként felülírja a korábbi végrendeletet abban a tekintetben, amit ugye mindkettő szabályoz. Ha kiegészíti bármilyen úton, módon azt a végrendeletet, akkor ugye mindkettő érvényes lehet a hagyaték átadása szempontjából. Hát a legerősebb dokumentum, itt ugye bizonyító erőből tudok egyébként kiindulni, az ugye egy közvégrendelet, mert ugye itt egy közjegyzői okiratba, tehát egy közokiratba foglalt végrendelet jön létre, illetve hogy az egyéb eljárási garanciák is fűződnek hozzá, mint említettem, ez, hogy biztosan előkerül a végrendelet a hagyatéki eljárás során, tehát nem lehet az, hogy mondjuk elkeveredik, vagy évekkel később találják csak meg az örökösök a végrendeleteit az elhunytnak.
Mit mutat a gyakorlat? Gyakran alkalmazzák élettársak az egymásra várva való végrendelkezést közjegyző előtt? Vagy nem ment még át a köztudatba, mert még az foglalja el a helyét, hogy egy bizonyos idő után örökölnek egymás után?
Az általános tapasztalat szerint én azt mondom, hogy ez még nem jellemző eljárás. Ugye van egy ilyen a polgári törvénykönyv lehetővé teszi azt, hogy házastársak közös végrendeletet tegyenek. Azt tartalmilag annyit tesz, hogy nem csak egymás javára, hanem konkrétan egyetlen egy végrendeletbe közösen nyilatkoznak. Ugye ez a lehetőség nem áll nyitva az élettársak számára, viszont egymás javára külön-külön végrendelkezhetnek. Még egy fontos információként, hogy egyetlen egy esetben van igazából relevanciája annak, hogy mennyi ideig éltek ugye együtt az élettársak, és ez pedig az élettársi özvegyi nyugdíj. Hogyha gyermek születik, akkor egy évig szükséges együtt élniük, azonban, hogyha nem születik gyermek, akkor 10 év szakadatlan együttélés után jogosult az elhunyt élettárs után élettársi nyugdíjra a túlélő élettárs. Tehát itt ennek is van egyébként, az együttélésnek is van bizonyos fokú relevanciája. Ez meg a közösen lakott ingatlanra, hogyha gyermek születik, akkor ugye egy év, a gyermek születés esetén egy év életközösség után már megilleti a lakáshasználati jog a másik élettársat is. Igen, annyit nem mondtunk, hogy mitől lesz valaki élettárs, ezt talán érdemes kicsit cizellálni. Ugye élettársi kapcsolat az nem attól jön létre, hogy valaki adott esetben bejegyezteti ezt egy nyilvántartásba, ugye az egynemű párok között létrejövő bejegyzett élettársi kapcsolat, amit anyakönyvvezető előtt tehetnek meg egynemű párok. Ez egy más, ez egy, ha mondhatom így, ez egy kvázi házassági kapcsolata ugye az egynemű pároknak, azzal persze, hogy kevesebb jog illeti meg őket adott az esetben, mint a házastársakat. Viszont onnantól kezdve, hogy két olyan házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy tulajdonképpen együtt él, akkor ők élettársnak minősülnek, feltételezve, hogy házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége, vagy mással élettársi kapcsolata nem áll fenn, és van még egy fontos feltétele, hogy egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban nem állnak, tehát ők nem rokonok kvázi. Ugye ettől lesz valaki élettárs, tehát ténylegesen az érzelmi gazdasági közösségben, egy háztartásban való együtt élés, az megalapozza már ténylegesen az élettársi kapcsolat fennálltát.
Az idő, azt mondta, hogy abban az egy esetet mondott, amikor az idő számít, de mi van, hogyha az élettársi kapcsolat, hát úgy mondjam, szakaszos? Egy ideig fennáll, egy ideig nem áll fenn, egy ideig megint fennáll, egy ideig nem áll fenn. Az élet színes produkál ilyen példákat. Van valami jelentősége?
Hát most itt az özvegyi nyugdíjat említettem. Itt megszakítás nélküli 10 évet ír elő a jogszabály. Ha közös gyermek született, akkor pedig ugye 1 évet, amit a jogosultá válik. Igazság szerint ugye más esetben, amit ugye korábban beszéltünk, tehát attól nem fognak egymást nem például örökölni az élettársak, hogyha hosszabb ideig együtt élnek. Tehát ennyiben ennek nincs jelentősége a témánk szempontjából.
A gyermek öröklését, aki az élettársi viszonyból született, arra vonatkoznak külön szabályok, vagy az a rendes, törvényes öröklés rendje szerint megy?
Hát a főszabályként ugye, hogyha nincs végrendet, akkor a törvényes öröklés rendje érvényesül, tehát akkor az elhunyt tülő után, mondjuk tegyük fel, hogy az édesapa, aki élettárs kapcsolatban él az édesanyával, elhuny, akkor az édesapa után a törvényes öröklés rendje lép életben, azzal a speciális szabály a házastársakkal szemben, hogy a túlélő élettárs, ugye főszabályként ugye, hogyha a házastársaknál elhuny az egyik házastárs, akkor a közösen lakott ingatlan és a benne található berendezési tárgyakon holtig tartó haszonélvezeti jogot örököl az túlélő házastárs, a többi hagyatéki vagyonon azonban egy gyermekrész megilleti. Ez az alapértelmezett házastárs esetén a törvényes öröklésnek a rendje. Az élettársaknál ott ugye kiesik az élettárs a törvényes öröklés rendjéből, nem örököl, hanem az egyéb leszármazók, illetve egyéb felmenő, illetve oldalági rokonok lehetnek törvényes örökösök. Főszabályként itt ugye a gyermek, ha van, akkor a gyermek fog örökölni azzal, hogy a túlélő élettárs szülő nem örököl, hogyha nincs végrendeletben ez kikötve.
Érdemes tehát végrendelkezni ebben az esetben.
Én úgy gondolom, hogy minden esetben így van, és ha bizonytalanak vagyunk, akkor inkább kérjük jogász szakembert, tehát ügyvéd vagy közjegyző segítségét ebben.
Raus Csaba közjegyző helyettest hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A gazdasági versenyhivatal gyorsított ágazati vizsgálata megállapította, hogy európai összehasonlításban Magyarországon túlságosan magas áron forgalmazzák a koronavírus gyors teszteket. Emellett a teszteket a mostaninál szélesebb körben tenni elérhetővé a GVH. Az ágazat szereplőinek 8 napjuk van a vizsgálat eredményének véleményezésére, összegezte az Inforádiónak a GVH szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Gondolovics Katalint.
A gazdasági versenyhivatal tavaly december 23-án indított egy ágazati vizsgálatot a COVID-19 antigén gyors tesztek hazai piacán. Számos piaci jelzés érkezett arra vonatkozóan, hogy a magyar fogyasztók magasabb áron juthatnak hozzá a tesztekhez, a szomszédos országokhoz, illetve más uniós tagállamokhoz viszonyítva. A vizsgálat során nem csak a gyors tesztek forgalmazási láncolatait és a versenyviszonyait vizsgálta a hivatal, hanem a fogyasztói tájékoztatásoknak a megfelelőségét is. Helyszíni kutatásokat tartott a hivatal, számos piaci szereplőtől kért be adatokat, egyeztetéseket folytatott az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés Egészségügyi Intézettel. Ezen kívül információkéréssel fordult valamennyi uniós versenyhatósághoz és az Európai Bizottság versenypolitikai főigazgatóságához is. A versenyhatóság több olyan problémát tárt fel, amely gátolhatja, hogy kedvezőbb áron jussanak hozzá a fogyasztók ezekhez a tesztekhez. A jelentés tervezet szerint az árverseny nem elég intenzív Magyarországon. Ezért a versenyhivatal ideiglenesen azt javasolja, hogy a gyors tesztek kiskereskedelmi láncoknál, drogériáknál, benzinkutaknál is megvásárolhatóak legyenek, és azt is javasolja továbbá, hogy közvetlenül a hazai importőröktől szerezzék be a piaci szereplők ezeket a gyors teszteket.
Most csak patikai forgalmazásra van lehetőség?
Jelen pillanatban igen.
Egyébként, hogyha már magas árakról beszélünk, illetve ugye a GVH megállapította azt, hogy összehasonlítva a más európai országokban tapasztalt árakkal az itthoni árak magasabbak, lehet azt tudni, hogy körülbelül mennyivel?
Hát erre egy konkrét választ nem tudok adni. Jelentős különbségek vannak a különböző országokban tapasztalható árak és a Magyarországon elérhető gyors teszt árak között. Tehát nagyon fontos, hogy ezeket az árakat minél lejjebb vigyük, hogy minél szélesebb kör számára elérhetőek legyenek ezek a tesztek. És az is nagyon fontos, hogy megfelelő tájékoztatást kapjanak a fogyasztók arról, hogy ezek a tesztek pontosan mennyire hatékonyak, mennyire jók. Ugye ezt is vizsgálta a versenyhivatal, hogy az értékesítés során, hogy egy tisztességes tájékoztatáshoz jussanak hozzá, és hát megállapította, hogy a fogyasztók tájékoztatása sajnos nem megfelelő a COVID-tesztekkel kapcsolatban. Ezért azt javasolta az UGI-nek, hogy tegye közzé a forgalomban lévő tesztek termék összefoglalóit a fogyasztók számára, hogy ebből tudjanak tájékozódni.
Gondolovics Katalint, a gazdasági versenyhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal új honlapjára hasonlító, minden bizonnyal adathalászatra létrehozott csaló portál jelent meg az interneten. A felület különböző indokokkal ígér pénz visszatérítést, amihez kéri az ügyfelek bankszámlaszámát, utóbbit azonban soha nem kéri az adóhatóság, hívta fel a figyelmet a NAV szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Kis Péter Andrást.
Alig 5 napja, hogy elindult a NAV új oldala, és azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a csalók már be is indultak, ugyanis nagyjából sikerült lemásolni az oldalt. Nagyon fontos, hogy nem nav.gov.hu címen található meg, tehát ez egy fontos dolog, hogyha valaki valamilyen e-mailben linket kap, akár pénzzel kecsegtetik, hiszen megint ez az adathalászoknak a próbálkozása. Pénzt helyeznek kilátásba, hogyha valaki megadja az adatait, és egy álnavos oldalra viszik, nem a nav.gov.hu oldalt lehet látni, különböző karakterekkel, különböző írásjelekkel eltér egyébként a NAV-os oldaltól. Ugyancsak azt kell, hogy mondjam, hogy eltér magában a nyelvi fordulatokban is. Néha vannak értelmezhetetlen mondatrészek és nem odaillő részek, tehát azt kell mondjam, hogy ha valaki megnéz egy oldalt, ki kell, hogy tűnjön belőle, hogy az hamis. Főleg akkor, amit egyébként a NAV soha nem csinál, méghozzá bankkártya adatokat kér. Van egy link, valaki elnavigál nagyon sokat a NAV-os oldalra, még egyet kattint, meg kell adni valamilyen adatot, még egy kattintás, és eljutunk oda, ahol a bankkártya adatokat kérik, akkor ez tudni biztos, hogy a hamis oldalon jár valaki. Még egyszer mondom, www.nav.gov.hu a valós oldal, csak itt ügyintézzen valaki, illetve csak itt poklásszon. Ha ettől eltérő oldal talál, akkor ott ne adjon meg semmilyen adatot.
A csalók mivel próbálkoznak, tehát mivel kecsegtetik a felhasználót, mivel próbálnak bankkártya adatokhoz hozzájutni?
Amit láttam én is felület, az egy járványra és a kitalált adó visszatérítésre helyezi a hangsúlyt, azzal kecsegtetnek. Ha valaki megadja az adott bankkártyáját, akkor több 100 000 forintot utalna vissza számára a NAV. Ha valaki ügyintézet már a NAV-nál, nagyon jól tudja, hogy ha NAV-tól valaki szeretne visszakérni pénzt, vagy visszajár neki adó, arra egy külön nyomtatvány van, egy külön ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet hozzánk elküldeni, tehát megvan annak a rendje és módja, ha mondhatom így, ha valaki visszakér pénzt a NAV-tól és visszakap pénzt a NAV-tól, egyszerű kattingatásokkal, illetve sőt, bankkártya adatok megadásával nem fog visszamenni pénz. Ezt mindenki jegyezze meg, a NAV bankkártya adatokat nem kér.
Kis Péter Andrást, a Nemzeti Adó és Vámhivatal szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Banki általános szerződési feltételek érvénytelenségét állapította meg a bíróság. Rezseg Győző mondja el a részleteket.
A fogyasztók érdekeinek védelme érdekében indította a pert a Pest megyei főügyészség az Oberbankkal szemben. A pénzintézet általános szerződési feltételei között több olyan is volt, amit tisztességtelennek talált, mondta az Inforádiónak dr. Jakusztin Tamás, a Pest megyei főügyészség helyettes szóvivője.
Tisztességtelen az olyan kikötés, amely alapján a bank olyan kötelezettség elmulasztása esetén, amelynek nincsenek komoly jogkövetkezményei, drasztikus és szükségtelen jogkövetkezményekkel élhet, így felmondhatja azonnali hatállyal a szerződést, például a munkabér folyószámra utalásának elmulasztása, vagy egyéb szerződéses kötelezettségek megsértése esetén.
Az ügyészség keresete szerint több olyan kikötés is volt a szerződési feltételekben, amelyek úgy jogosították fel a bankot a szerződés egyoldalú módosítására, hogy a fogyasztó a szerződés megkötésekor nem láthatták előre, hogy milyen feltételek esetén és milyen mértékben kerülhet sor további terhek rájuk történő áthárítására. A bíróság szerint ezek a kikötések súlyosan megbontották a fogyasztók hátrányára a jogok és kötelezettségek egyensúlyát, ezért ezek érvénytelenségét is megállapította.
A bíróság tisztességtelenek ítélte meg, ezért érvénytelennek nyilvánította azt a feltételt is, amely alapján a bank által postai úton megküldött iratokat a postára adást követő 5. napon kézbesítettnek kellett tekinteni olyan esetekben is, a fogyasztón kívülálló okból nem kerülhettek kézbesítésre. A banki általános szerződési feltételekben ki volt kötve, hogy az ügyfél és a bank közötti bármely vitáskérdés eldöntésére indult peres eljárás lefolytatására a budapesti 18. és 19. kerületi bíróság és a kecskeméti törvényszék az illetékes. A bíróság ítélet szerint ezek a kikötések jogszabályba ütköznek, mert korlátozzák a fogyasztó igényérvényesítési jogát, ugyanis egy kizárólagos illetékes bíróság előtt való megjelenés időben és költségben jelentős és aránytalan teherrel járhat, amely visszatartó hatása révén arra indíthatja a fogyasztót, hogy lemondjon a bírósághoz fordulás lehetőségével, vagy a bírósági jogvédelem lehetőségéről.
A döntés jogerős, mivel az említett szerződési feltételek érvénytelenségét minden fogyasztó által kötött szerződésre kiterjedő hatállyal a másodfokon eljáró fővárosi ítélőtábla megállapította.
Csak tavaly több mint 10 millió forintos kárt okoztak a kábel tolvajok a vasútnak, mondta az Inforádiónak a MÁV csoport szóvivője. Biberanettel Baumantúka Nikoletta beszélt.
Az idei évben január 18-án volt az utolsó kábellopás a keleti pályaudvar és a Kőbánya felső közötti pályaszakaszon. Az idei évben ott már 6-szor történt kábel eltulajdonítás, kábellopás. Egyébként az idei évben hálózati szinten, tehát hogyha nem csak ezt a szakaszt nézzük, akkor már 9 esetet regisztráltak. Ugye ez a vasúti közlekedést veszélyeztető bűncselekmény, ami a nagy forgalmú helyszínek miatt már csak az idei évben 315 vonat esetében okozott késést. A tavalyi évben 13 hasonló eset volt, és akkor 175 vonat késett. Egy-egy ilyen kábel része annak az összetett rendszernek, amit mi egy picit félrevezető néven úgy hívunk, hogy biztosító berendezés, mert hogy ez egy nagyon komplex rendszer. Nem csak fennakadást, késést okoz, és jelentős anyagi kárt, például a tavalyi évben több mint 10 millió forintos kárról beszélünk a vasút esetében, és ebben még nincsenek benne az utasokat ért károk, hanem, ahogy a neve is mondja ennek a törvénynek, veszélyezteti a vasúti közlekedést. Tehát minden ilyen esetben, amikor kábellopás történik, akkor egyszerűen egy alapközlekedési rendre vissza kell állni, hogy biztosítsuk a maximális biztonságot.
Milyen tendencia látható az elmúlt években a kábellopások számát tekintve, változott-e, csökkent, vagy esetleg növekedett?
Igen, egy nagyon határozott tendencia figyelhető meg. Ugye 2013-ban életbe lépett a fémtörvény, a fémlopások visszaszorítása, illetve az illegális fémkereskedelem megszüntetése, visszaszorítása érdekében. Addig évente körülbelül 500-600-700 hasonló eset történt, utána körülbelül a tizedére esett vissza, évről évre csökkent ez a szám. A tavalyi évben idézőjelben csak 13 hasonló eset volt, ugye egy eset sem történhet meg, mert hogy ez bűncselekmény. Viszont az idei évben sajnos elkeserítő a tendencia, 9 ilyen esetet regisztráltak már a szakemberek.
Bíber Anettet, a MÁV csoport szóvivőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az év elején több olyan jogszabályváltozás lépett hatályba, ami a mindennapi életet és az általános ügyintézéseket is érinti. Az ingó vagy digitális áruk vásárlása esetén például 6 hónapról 1 évre nőtt a kellékszabadosság időtartama. A polgári törvénykönyvben szereplő új szabályok szerint ezentúl kizárólag az eladótól lehet igényelni a termék kijavítását. Azzal is tisztában kell lenni, hogy ez a változás fogyasztó-fogyasztó között vagy ingatlan adásvétel esetére nem irányadó, figyelmeztet az ECT Bárnis Karika ügyvédi társulás szakértője. Rozgonyi Ádám kérdezte Majoros Lillát.
Az utóbbi években megváltoztak a vásárlási szokásaink, korábban főleg személyesen kerestük fel a boltokat, ahol kezünkkel, szemünkkel meg is tudtuk vizsgálni általában a kiválasztott terméket. Azonban napjainkban előtérbe került az online vásárlás lehetősége, ahol már nehezebb meggyőződni a kiválasztott termék minőségéről. A megváltozott helyzetre tekintettel a jogalkotók is lépést próbálnak tartani a változásokkal a fogyasztók védelme érdekében. Ezért is fogadott el az Európai Unió az elmúlt években számos új fogyasztóvédelem területén alkalmazandó irányelvet. 2 ilyen irányelv került most 2022. január 1-ével átültetésre a magyar jogrendszerbe, és ez az új kormányrendelet, ami január 1-ével lépett hatályba, a fogyasztó és vállalkozás közötti áruk, digitális tartalomszolgáltatások és digitális szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések részleteit szabályozza. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ez az új rendelet a rendelet hatályba lépését követően megkötött szerződésekre vonatkozik, így a tárgya a digitális tartalomszolgáltatás, a digitális szolgáltatás nyújtás, illetve az ingó árukra vonatkozik az új rendelet. Beépül a hazai bonyolult fogyasztóvédelmi normatömegbe, így kiegészül a polgári törvénykönyv, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályzásáról szóló kormányrendelet, és a kötelező jótállással érintett termékek levonatkozó kormányrendelet köre. Így a polgári törvénykönyv, illetve ezek említett kormányrendeletek mellett már együttesen ezt az új kormányrendeletet kell alkalmazni az áruk adásvételével kapcsolatban.
Akkor ez a gyakorlatban ez hogyan működhet majd? Tehát ez a változás gyakorlati részét tekintve az hogy alakulhat a jövőben? Tehát milyen mondjuk példát lehet említeni erre, ami szemlélteti, hogy ez mit jelent a gyakorlatban?
fontos kiemelni, hogy ez az új kormányrendelet a fogyasztók, illetve a vállalkozások közötti szerződések rendelkezéseit egészíti ki, így a fogyasztó azt tapasztalhatja a mindennapi életbe, hogyha például vásárolt egy terméket, amiben egy éven belül felismert egy hibát, az áru átadásától számított egy éven belül felismert egy hibát, akkor vélelmezni kell, hogy ez a hiba már a szolgáltatás teljesítésekor benne volt az áruban. Ez a változás abban rejlik, hogy előtte a kormányrendelet hatályba lépése előtt ez az időszak, ez a vélelem időszak nem 12 hónapot, vagyis egy évet foglalt magába, hanem csak 6 hónap állt rendelkezésére a fogyasztónak ahhoz, hogy felismerje a hibát esetleg a termékben. Ha például a fogyasztó vásárolt egy árut, legyen az egy hűtő, számítógépes játék, vagy egy telefonos applikáció. A megvásárlása esetén az átvételtől számított immár 12 hónapon belül rábukkanhat a lényeges hibára, és erről késedelem nélkül tájékoztatja az eladó vállalkozót, akkor az utóbbiakban már vállalkozónak kell bizonyítani azt, hogy az eladott termék hibátlan volt a termék értékesítése során. Hogyha ez nem kerül bizonyításra, akkor a fogyasztó élhet a kellékszaggatottsági igényével, amely végső soron akár a termék árának visszatérítését is jelenti. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a rendelet nem vonatkozik olyan digitális tartalmakra, amelyek már egy termék megvásárlásánál megjelentek a termékben. Ilyen például az okostelefonok esetén a beépített alkalmazások, mint például egy ébresztőóra alkalmazásra nem vonatkozik a kormányrendelet. Ettől függetlenül a rendelet olyan digitális tartalmakra viszont vonatkozik, amiket a fogyasztó utólag tört le a telefonjára, így például egy személyedző alkalmazásra. A rendelet nem tesz különbséget olyan alkalmazások között, amiért a fogyasztó esetleg előre fizetett, vagy ingyenesnek tűnik a letöltése, azonban a fogyasztó a személyes adataival fizet az alkalmazásért. A rendelet értelmében kivővültek a kellékszavatossági igényekre vonatkozó szabályok is. Jelenleg a kellékszavatossági igényeket egy lépcsőzetes rendszerbe kell elképzelnünk, hogyha egy hibát észlelünk a termékben, és még rendelkezésre állnak a kellékszavatossági jogaink, akkor első esetben egy kijavítást vagy egy kicserélést kérhetünk a vállalkozótól, amennyiben nem járunk eredménye, úgy az árleszállítás lépcsőfoga következhet, ami egy szinten van azzal, hogy a fogyasztó akár a saját költségére is kijavítathatja a hibát, és ezt a költséget a vállalkozás köteles megtéríteni. Illetve, hogyha nem jár eredménnyel a fogyasztó, akkor el is állhat. Az új rendelet értelmében viszont akár az első lépcső kikerülését követően is jogosult a fogyasztó árleszállítást, vagy akár az elállás jogával is élni. Abban az esetben, hogyha például már a vállalkozó megkísérelte a hiba kijavítását, és nem járt eredménnyel, vagy esetleg egyszerűen a vállalkozó nem vállalja az áru kijavítását.
Mi minősül hibás terméknek, vagy mi a teendő akkor, hogyha egy online vásárolt termék a kibontás után azt veszük észre, hogy hibás, akkor ezt vissza lehet küldeni, és vissza is veszik?
Igen, jelenleg a hatályos PTG szabály értelmében hibás, hogyha a teljesítés időpontjában a szolgáltatás nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályi feltételeknek. Ezt a rendelkezést az új kormányrendelet kibővíti, amely szerint a teljesítés során az árunak meg kell felelnie a szerződésben foglalt leírásnak, mennyiségnek, minőségnek, a típusának, a meghatározott funkcionalitással rendelkeznie kell, illetve a fogyasztó által meghatározott bármely célra alkalmasnak kell lennie, illetve meghatározott valamennyi tartozékkal, használati útmutatóval rendelkeznie kell. Az applikációk esetén például a digitális szolgáltatásra az applikáció készítőjének egy bizonyos meghatározott ideig az, hogy az applikáció megfelel arra a célra, amit a hirdetésében megjelöl. Digitális elemeket tartalmazó áruk esetében vállalkozásnak biztosítania kell azt, hogy a fogyasztó egyrészt értesítést kapjon egy frissítésről, illetve a digitális szolgáltatás esetén ezt a frissítést biztosítani is kell a fogyasztó részére. Így tudja a fogyasztó azt az alkalmazást akár egy hosszabb ideig is használni.
Majoros Lillát, az ECT Bán és Karika ügyvédi társulás ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Kizárt és 1 millió forintra megbírságolt egy szakértőt a bíróság a Questor ügyben, mondta az Inforádiónak a Rab Ferenc, a fővárosi főügyészség helyettes szóvivője.
Az ügyben a bíróság igazságügyi pénzpiaci és tőkepiaci szakértőt rendelt ki szakkérdések megválaszolására. Két kérdéskörben kellett volna véleményt alkotnia a szakértőnek, erre neki két határidőt is meghatározott a bíróság, amely határidőket a szakértő kérésére meghosszabbította a törvényszék. A szakértő a véleményeket azonban nem készítette el, hanem amikor lejárt az egyik határidő, írásban a kirendelés alóli felmentését kérte, arra hivatkozva, hogy a szakvélemény elkészítéséhez szükséges mélységű tőkepiaci ismerettekkel nem rendelkezik. A törvényszék felmentette a szakértőt a kirendelés alól, valamint 1 millió forint összegű rendbírságot szabott ki vele szemben. Ez egyébként a szakértőkkel szemben kiszabható rendbírság maximuma. Ez a döntés még nem végleges, ezzel szemben lehetőség van fellebbezéssel élni. Ez már nem az első szakértő, aki végül nem ad szakvéleményt a kirendelésre ellenére. Volt olyan ebben az ügyben, aki a kirendelés után 4 évvel később jelentett be elfogultságot. Volt olyan szakértő egy másik, aki a tárgyaláson alapvető kérdésekre nem adott olyan adekvát választ, amely alapján hiteles lett volna, ezért kizárták az eljárásból. Előfordult az is, hogy a szakértő részben elfogultságra, részben leterheltségre, részben pedig kompetenciájának, szakértelmének a hiányára hivatkozott az adott kérdésben, és ezért kérte a kizárását. Tehát azt lehet megállapítani, hogy bár a bíróság és az ügyészség igyekszik az eljárást gyorsítani, azonban vannak olyan okok, amelyek az időszerűség ellen hatnak.
Jogi magazinnal legközelebb 1 hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.